Szeretettel köszöntöm megjelent vendégeinket ebben a nyári hétvégében. Örülök, hogy ilyen szép számban jelentek meg. A Civilház első féléves kiállítás sorozatának a záró akkordja következik. Váltás címmel Deák Veres Mari kiállítása. A kiállítás az majd július végéig, a Civilház zárásáig, nyári szünetéig lesz megtekinthető ezen a helyszínen, a látott állapotban, vagy a megtekintendő állapotban. És most Feledi Balázs művészeti író kritikus szeretném felkérni, hogy tartsa meg a köszöntőjét. Köszönöm.
Akkor egy kicsit lejjebb hajtjuk. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nagy szeretettel üdvözlöm Önöket, benneteket, kedves művésznő. Örülök, hogy nagyon régi ismerősöket is látok, újabbakat is, és már az elején hadd jelezzem, hogy mindig nagyon érdekes és izgalmas feladat az, amikor az ember egy olyan kollégának nyit meg kiállítást, akit személyében nem régen ismer, és jelen esetben ez a helyzet Deák Veres Mari képeivel kapcsolatban. Nem régen ismerjük egymást, nagyon friss és nagyon eredeti benyomások értek, amikor a képeivel megismerkedtem. És természetesen, mint ma is egy kiállításon, a falon függő kép a legfontosabb, az a legfontosabb, mit mond a kép, mit mondanak a képek nekünk, milyen következtetéseket tudunk levonni a képek látványából, miként értelmezhetjük a képeket. Úgy gondolom, hogy egy megnyitónak egy picit ez is a feladata, de úgy gondolom, hogy vannak egyéb szempontok is egy kiállítás megnyitáskor a falon függő képek között. Egyrészt, hogy mi is az a megtett út, aminek a teljesítményét most a paravánokon látjuk. Honnan, hová tart a művész? Milyen a kezdőpont? Mi az az út, amit bejárt, és most hol tart? Milyen motivációk befolyásolhatják az ő művészetét? Milyen alkotáslélektani, szociológiai, személyes körülmények lehetnek a mögött, amiket végül is a falakon látunk? És tulajdonképpen úgy gondolom, hogy a megnyitón ez is fontos. Ez is fontos, ezt is próbáljuk meg egy kicsit számba venni. És Deák Veres Marinál ezek pedig azért különösen fontosak, mert ha elolvastuk a meghívót vagy a plakátot, akkor azt láthattuk, hogy rendkívüli a helyzet a mai alkalommal, hiszen a kiállításnak van címe, a képeknek nincs, legalábbis aláírva, és ez elég eredeti dolog, nagyon ritkán van ilyen, amikor egy kiállításnak van címe, és már hangsúlyosan mondom, Önök olvasták, hogy váltás, és a váltás szóval még egy kicsit vissza is térnék, ez rögtön egy picit elgondolkoztat minket azon kérdésekkel összefüggésben, amiket már felvetettem, a honnan, hová, tehát nem csak a falakon lévő képek. Ez a váltás az nagyon izgalmas, mint gondolat, és ugyanakkor ugye bejöttünk a kiállításra, ahol nincsenek feliratok most. Természetesen ez egy fizikai körülménynek is részben a következménye, hiszen rá kell néznünk a művésznőre, és látjuk, hogy pár nappal ezelőtt félrelépett, de ezt nem szimbolikusan kell értelmeznünk, hanem hogy a saját kertjében is megtörténhetnek ilyen események. És érdekes, hogy pár napja együtt voltunk egy kiállítás nyitáson Vörösberényben, ahol nyílt egy Balaton tárlat, és ott egy kiírási szempont volt egy nagy kollektív kiállításon, hogy ne adjanak címeket a művészek. Természetesen volt egy kiírás, és ugye azért nagyjából a Balaton tematikához kellett kapcsolódni, de minden mű alatt nem volt olvasható cím, és valahogy talán, bár akkor még nem történt meg a baleset magával, ugye, de később ugye érdekes módon ezek a találkozások. Ez, hogy nincs cím egyetlen egy kép alatt, ezt ott is elmondtam, mert azt is én nyitottam meg, de most is nagyon érdekes, erről ugye vitatkozhatunk, mindig több festő van itt körünkben, hogy kell-e a cím, vagy nem kell-e a cím a kép alá. Biztos, hogy a cím megkönnyíti a nézőnek a dolgát. Tehát a cím egy bizonyos támpontot ad arra, hogy hogyan értelmezzük a képet. Nem kell elfogadnunk azt, amit a művészek aláírnak, de valamiféle kis ösvény a kép felé. Ha nincs cím, akkor már aláírva, a kép alá hátul föl vannak sorolva nagy rész, ugye, de azt nem ilyenkor szoktuk megnézni, akkor tulajdonképpen önállóbbak vagyunk. A művész, az alkotó nagyobb önállóságot ad számunkra, hát különösen, ha nem egy naturalisztikus képet látunk, hogy milyen módon tudunk belehelyezkedni abba a lelki életbe, abba a festői valóságba, ami előttünk van, és tulajdonképpen ma ugye ez a helyzet, hogy nagyon fölfokozódik a mi személyes benyomásainknak, érzékenységünknek a sora. A váltás szóról egy picit hadd elmélkedjem, ugyanis értelmezésem szerint legalább két pólusossága van. Ugye a váltás szónak van egy olyan értelmezése, ami egy nagyon profán, egyszerű műszakváltás. Ugye emberek váltják egymást a munkahelyükön, váltják egymást a pulton. Ebben nincs semmi előrehaladás. Ez egy pusztán technikai jellegű, egy hétköznapi jellegű magatartásbeli váltás. Ez is váltás. És természetesen van egy olyan váltás, amikor valami eltűnik, és valami megjelenik helyette, tehát tulajdonképpen egy folyamatra utal, ami megtörténik valakivel, valamilyen eseménnyel kapcsolatban. A váltás szót ugye ilyen értelemben picit a megújulás, az újulás szinonimájának is szoktuk volt mondani, de mindenképpen egy finomabb kifejezés, tehát nem annyira direkt, nem konkrétan utal, nem egy determináló kifejezés. Ez a finomság, ez a nagyon érzékeny megfogalmazás, ez a terminus technicus, hogy kicsit sznobosan fogalmazzak, nagyon izgalmassá teszi a mai látványt, különösen azért is, mert majd még a végén beszélnék, önök ezt jól tudják, hogy az elmúlt egy évben, ez most a harmadik kiállítása már Marinak, és aki látta az előző kettőt is, hogy tulajdonképpen valóban föl tudunk-e valami ilyesmi jelenséget mérni. Foglalkozni kell tehát a múlttal és a folyamat jellegével, és hát a váltás csak úgy történhet meg, hogyha valami volt és valami lesz, és itt ragadom meg azt a lehetőséget, hogy kicsit arról beszéljek, hogy ez a múlt Deák Veres Marinál számomra rendkívül tanúságos. Tudnélik, ő ugye azt mutatja, hogy volt életében és van életében egy szakma, és tulajdonképpen mindig volt egy festés és művészet iránti nagyon erős érdeklődés, mindig volt a festés iránt egy nosztalgia, de tulajdonképpen ez, bár sok ilyen jelenséget és sok ilyen szemét ismerünk, hogy én inkább úgy fogalmazom, hogy érett felnőtt korban kezd el festeni. Tudom, hogy Mari leírja azt, hogy nyugdíjba vonultam és elkezdtem. Ezt felejtsük el, ezt a nyugdíjas időszakot. Nem. Ez érett felnőtt kor. Ez egy sokkal pontosabb és, hogy mondjam, csak emberileg szebb fogalmazás, hiszen a nyugdíj az egy szociológiai körülmény, de érett felnőtt korban vagyunk, más az életünk struktúrája, átalakul a család és egyáltalán a hivatással való viszony, és tulajdonképpen robbanásszerűen kijön az, és ez egy fantasztikus jelenség, hogy el kell kezdenem festenem, és hogy el kell kezdenem rajzolnom. Hát ez tulajdonképpen egy nagyon izgalmas, és ez egy alkotás lélektani, elemzésre is méltó dolog, és ezért is ezt szóba kell hozni, hiszen azt gondolom, hogy teljesen más kép nézünk olyan képeket, amikor valaki gyerekkortól elkezd pici iskolásként úgy rajzolni, majd rajzkörök, majd netán középiskola, főiskola, és van ennek egy viszonylag egyenes íve, mint az, aki mondjuk másfél évtizede felnőttként kezd el festeni. Mind a kettőben benne van a tehetség, mind a kettőben, de tulajdonképpen egészen más az, amit a falakon látunk. A tehetségnek a jelenléte és a tehetségnek a kibontása az egészen másképpen értelmezendő, amikor már felnőtt korban jön elő, és születik meg egy teljesítmény. Az első rajzokban már tulajdonképpen Mari dolgaiban nagyon érezhető, hogy egy nagy, ez az erős vonzalom, elsőbben kívülről lehet látni ezeket a színrajzokat a paravánok túlsó oldalán, de itt benn is fölbukkan. Ez, amikor ő elkezd szénnel rajzolni figurát, csontvázat, hogy milyen erős ez az azonosulás, ez az empát, milyen gyorsan belehelyezkedik abba, hogy ez neki nem egy szenvedély, ez egy új hivatás tulajdonképpen, ami megszületik, és nem másokat kell feltétlenül utánoznunk, sőt, egyáltalán nem, az egész más, hogy le kell tudnunk rajzolni a beállított csendéletet, vagy a modellt, vagy a csontvázat, de ami a legfontosabb szerintem, hogy tudok-e önálló személyiséget építeni felnőttként. Nagyon nehéz, festőként. Hiszen visszatérek arra, ha gyerekkortól festek, akkor van egy íve, hogy meg lehet egy önálló festői személyiséget valósítanom, fölépíthetem. Ha felnőttként kezdek, akkor természetesen ott a rengeteg példa, a rengeteg múzeumi példa, a rengeteg kolléga, a rengeteg... Már felnőtt vagyok, nagyon-nagyon nehéz egy önálló víziót és egy önálló festői élet művet fölépíteni, megtalálni a világban a magam önálló értékrendszerét, festői értékekre gondolok, és tulajdonképpen ez egy kutatás is. Tehát nem csak arról van szó, hogy én ma sok helyre járok, ahova járt is Mari, hanem ugyanakkor egy identitás, mivel azonosulok, milyen értékrendszerrel tudom az én személyiségemet azonosnak érezni, és egyáltalán, mert a művészetnek végül is egy lényegi dolga és egy alapmondata, hogy más legyek, mint a többi. A művészetnek ez a lényege. Az esztergályosnál az a fontos, hogy ugyanolyan legyen a tárgy, mint az előző tárgy. Sok ilyen szakma van. A tökéletességnek, a mesteremberségnek az a jele, hogy az újabb tárgy ugyanolyan jó legyen, mint az előző. A művész az valahol az egyéniségében próbáljon maga lenni. Természetesen legyen benne a szakma is. Na most ebben én úgy érzem, hogy az ő értéktámpontjait kikutatta, és az a sok iskola, ami nagyon különös személyiségeken keresztül beleívódik a személyiségébe, és hát önök jól ismerik Marinak a tanárait, de mivel én is jól ismerem őket, és szeretettel emlékszem rájuk, nem múlhat el úgy az a megnyitó, hogy mondjuk egy Buna Konstantin nevét kine ejtsem, aki tényleg egy fantasztikusan érzékeny, finom, mélyen értelmező tanári alkat volt. Szeretettel emlékszünk rá. Nagyon fontos, hogy Mari ő találta meg, és hogy az első éveket nála töltette. De Bálványos Hubának egy egészen más személyisége. Nagyon érdekes, hogy a Huba, aki kifejezetten erős, rajzos és grafikus alkat volt, is be tudott helyezkedni ebbe a személyiségbe, vagy éppen Fiók László, sajnos ők már a múlt, vagy amit Sinkó István barátom a maga szintén erőteljes személyiségébe erre rá tud építeni, vagy éppen ugye most a Breznai Andrés. Ez nagyon érdekes, hogy ezek a személyiségek tulajdonképpen mind ellentétesek egy picit, mint festők. De ez nagyon jó, mert hiszen ebből tudja az a fiatal értelmiségi, olyan értelemben fiatal, hogy nemrég fest, megteremteni a sajátját. Mindenkiből kivonni azt az értéket, ami nekem fontos, és így lehetek egy önálló festői személyiség, ami kialakul mindenképpen Marinál. Ugye az a lényeg talán az én olvasatomban, hogy nagyon erős nála a látványnak az ereje. Itt hadd tegyem hozzá, aki ennyit jár művésztelepre, mint ő, picit már óva intek néha a művésztelepektől művész kollégákat. A művésztelep jó közösségi élmény és jó természetélmény nem biztos, hogy a művészetemnek a fejlődését elősegíti. A fejlődéshez egyedül is kell lenni, a fejlődéshez otthon is kell dolgozni sokat. Már-már életformává válik sok profinális a művésztelepről művésztelepre járás, már-már egy ilyen egzisztenciává válik, nem biztos, hogy jót tesz a személyes fejlődésemnek. Én érzem azt, hogy vagy például a látvány erőteljes ereje, nem lehet kivonni magát ez alól egy-egy művésznek. Marinál is látom ezt a küzdelmet, hogy ott van a Balaton, a Tihany, a balatoni élmények, vagy éppen a más művésztelepek élménye, ugye ennek a nagyon erős meghatározó ereje, de ő ebből mindig kicsit ki is akar szabadulni, és ez az érdekes látvány elem jelenik meg a képi világába. Talán itt a legfontosabb, amit művészeti értelemben mondanék, hogy a realitás és az irrealitás minden mögöttem lévő képen, még azon is, amit nem plenerben festett, de tulajdonképpen ugye egy tengeri tájképnek mondható, ott is a valóság és az álom, a tények és a látomások, ez fontos egy festőnél, és talán legfontosabbnak tartom a test és a lélek. Valamiféle olyan lelkiség is ebben nagyon fontosan megjelenik a piktúrájában, amire érzékenyen ráhangolódhatunk. Ugye fölmerül az, hogy miért kell egy festőnek egy év alatt 3 kiállítást rendezni, amikor korábban alig rendezett kiállításokat, és valóban nagyon izgalmas, hogy még azt hiszem, jól látom, a tavaly szeptemberi az Itt és Most volt a címe. Ugye az egy helyzetkép, egy nagyon pontos fogalmazás. Most tulajdonképpen eljutunk valóban a váltásnak, amit még pontosan nem tudunk megfogalmazni, egy folyamatnak a különös láthatatlan és látható jeleit. Miért láthatatlan? Hiszen beszéltünk erről, és tegnap örömmel fedeztük fel a közös gondolatiságot, hogy az a kép, ami a meghívó plakáton is van, ez a Vörös Sándorra utaló létra gondolat, hogy ugye a fönt és a lent között a létra, az ugye bennünk van, Vörös, ez fantasztikusan gyönyörűen fogalmazza meg, és jó volt látni tegnap nekem a képet, addig csak a meghívón a plakáton láthattam, tehát az ilyen jellegű kapcsolódások rendkívül fontossá válnak Deák Veres Marinak a piktúrájában. A fent és a lent, ami tulajdonképpen a test és a lélek, és sok ilyen asszociációnak is megfelel. Ez az értékszemlélet nála most éppen alakul, és de mégis egy organikus világ az övé, hogy bejöttünk, ugye rögtön jobbra ott vannak a nagyon erős természet látványigézetű képei. Nagyon örömmel hallottam, hogy Kandinsky milyen nagyra értékelődik az ő szemléletében, aki tényleg varázslatosan forgatta meg a 20. század első évtizedeinek a természet ábrázolását, és került át a realitásból az absztraktba, de az a színvilág és az a közelítés, az valóban közel lehet Mari képeihez is, és tulajdonképpen így jutunk el oda, hogy nem feltétlenül kellenek valóban a címek, bár vannak, mert az a fajta találkozás, az a dialógus, amit a képeivel tulajdonképpen folytatunk, egy nagyon izgalmas érzést vált ki mindannyiunkból. Feltétlenül kell pár szót ejteni arról, hogy nagyon jól alkalmazza az akril, tehát és a pasztelt, és a vegyes technika különböző módjait, és örülök, hogy van egy nagyon szép monotípia, ami ott elől látható, és ennek a technikának, vagy a vegyes technikának több réteg alkalmazásával, aki ugye foglalkozik ezzel gyakorlatilag, érzi a technikai szépségeit is a képeinek, és ugye nagyon izgalmas, hogy mik a döntő színek, vagy egyáltalán milyen színvilág az, amit megteremt Mari. Én úgy gondolom, hogy feltűnő például, hogy a vörösök, az élénk sárgák nem nagyon vannak jelen, tehát a tiszta, erős, kemény színeket még akkor se alkalmazza, amikor művésztelepen van. De a legizgalmasabb példa ott azon a paravánon lévő kép, ami egy balatoni, vagy kikötői, mondjuk egy kikötő. Tengeri kikötő, mindegy. A lényeg, hogy nagyon nehezen fedezzük fel, annyira sötét tónusú a kép, de épp ettől válik gyönyörűvé. Borongósa lehet, hogy az egy éjjeli, hajnali valami a kép, de megragadja, megfogja ezt az élményt, de Mari nem az erős színeivel, hanem a gondolkodó festői módon közelíti meg ezt az élményt. Kedves barátaim, azt hiszem tehát, hogy egy jó úton van Deák Veres Mari, és ez a önálló, szuverén személyiségnek a kialakításán egy nagyon jó fázisa ez a mai kiállítás itt Zuglóban. Ez a váltás ne legyen radikális, ez valóban belülről érlelt legyen, én ezt nagyon fontosnak tartom. Ennek a nyomait itt nagyon érzékenyen, egy nagyon finom festői világgal érzékelhetjük. Nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe a kiállítást, és nyitom meg. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, és most kérem, hogy fogadják Sütő Márton zenei közreműködését gitáron.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ilyen szép kiállításon játszhatok, és egy pár rövid dalt fogok játszani. Szeretném azt kérni, hogyha tapsolnak a dalok között, akkor a Deák Veres Marira gondolok.